Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal, és megáldasz minden jókkal. Te vagy nekünk egy reménységünk, Isten előtt közben járunk, szép koronánk, ékességünk. Világosítsd a mi szívünket, ismerhessünk meg tégedet, tanulhassuk szent igédet. Az ördögnek csalárdságától, lelki-testi nyavajától, őrizz hamis tudománytól. Az Atyával és Szentlélekkel, hogy tégedet tiszta szívvel mindörökké áldjunk. Amen. Az imádságban, amit ma itt olvasok nektek, az a mai ige, Ószövetségi ige, abban van egy kis provokáció, de miért is ne lehetne, ha nem mi provokáljuk a másikat az imádságba. Gondolom, ti se szeretitek azt az imádságot, amikor a lelki testvéred nem meri neked megmondani, hogy mit gondol, meg mit szeretne, és akkor az imádságba bújtatva mondja el a saját gondolatait, egy kicsit becsomagolva. De ez nem ilyen provokáció, hanem egy olyan harci helyzetből szól hozzánk Debóra éneke, a mai ószövetségje, Debóra éneke, amiben rengeteg erőszak van, vér van, gyilkosság van. Én azokat a az is a provokáció része, azokat a részeket kihagytam, mert hogy az a gonosz legyőzéséről szól, de nagyon direkt módon emberekkel szembeni erőszak, viszont ahogyan hívja Istennek a lelkét Debóra itt ebben a győzelmi helyzetben, az örök érvényű, és ez ránk is érvényes, úgyhogy imádkozzunk Debóra énekével. Azon a napon így énekelt, imádkozott Debóra és Bárák, Abinóam fia. Feltámadt az életkedv Izraelben. Önként felkelt a nép, áldjátok hát az Urat, halljátok, királyok, figyeljetek, fejedelmek. Én most az Úrnak éneket mondok, zsoltárt zengek az Úrnak, Izrael Istenének. Amikor Szeírből kijöttél, Uram, amikor Edom mezején lépdeltél, rengett a föld, csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is. Remegtek a hegyek az Úr színe előtt, még a sínai is, Izrael Istenének az Úrnak színe előtt. Anát fia Samgár idejében, Jáér idejében kihaltak az ösvények. Akik útra keltek, rejtett ösvényeken jártak. Hiányzott a vezetés, hiányzott Izraelből. Szívem Izrael vezetőjé, akik önként keltek fel a népből. Áldjátok az Urat! Királyok jöttek, harcoltak, ugyancsak harcoltak Kánoán királyai Megiddó vizénél, de egy darab ezüstöt sem vehettek el. Az égből harcoltak a csillagok, pályájukról harcoltak Siserával. A Kison patakja elsodorta őket, az ősi patak, Kison patakja. Folytasd lelkem, teljes erővel. Akik szeretnek, Uram, legyenek olyanok, mint a kelő nap az ő erejében. Amen. Ez a mai ószövetségi ige, és akkor az új szövetségi ige pedig az apostolok cselekedeteiből. Meghallották azonban az apostolok és a Júdában levő testvérek, hogy a pogányok is befogadták Isten igéjét. Amikor azután felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, és ezt mondták, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta, én éppen Joppé városában tartózkodtam és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam, valamint nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely a négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen én hozzám. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négylábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat és az ég madarait. Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám, kelj fel, Péter, öld és egyél. Én azonban így szóltam, semmiképpen sem, Uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan még soha nem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az égből. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt, Azután az egész felemelkedett újra az égbe. És íme abban a pillanatban három férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, menj velük és ne tégy semmilyen különbséget. Eljött azonban velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megáll a házában, és ezt mondja neki, küldj el Joppéba, és hívd át Simont, akit Péternek is neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te, mind az egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszáll kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent. Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, az eredetiben elcsendesedtek, dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Az apostolok cselekedetei írott könyvet olvasni, az egy különleges kiváltság ezekben a napokban. Ha az olvasás történetét nézzük, akkor az egész kereszténységnek, meg ezen belül kisebb-nagyobb közösségeknek megvan a maga kedvenc könyve. Ami éppen, elnézést a szóért, szándékosan mondom, trendi, amit szeretnek. Van egy német lelkész kollégám, akit a presbitérium határozatba kötelezett arra, hogy Pál apostol leveleiről ne prédikáljon, hanem mindig az evangéliumokról, azokról a szép, megható Jézus történetekről, mert az ma a 20. században is, ez még a múlt században volt, a 20. században is kedves, érthető, megközelíthető, de Pál apostolnak ezek a bonyolult fejtegetései, a mózesi törvény, meg a körülmetélés, meg a körülmetéletlenség, meg a minden más, amivel ő ottan foglalkozik, ez egy mai hívő számára befogadhatatlan, igazából már elidegeníti az evangéliumtól, a tiszta, szép, egyszerű evangéliumtól, ami ott van a hegyi beszédben, a Jézus gyógyításaiban, ez a teologizálás, ezt inkább hagyjuk. És az apostolok cselekedetei sem divatos könyv manapság, legalábbis a mi európai kereszténységünkben nem, mert a diadalmas egyházról szól. Arról szól, hogy elindul Isten igéje hódító útjára, ennek eszközei az apostolok, amellett könnyen elmegyünk, pedig ez az ige is erről szól, hogy vitatkoztak. Hogy ez nem valamilyen olyan értelemben idealizált sikertörténet, hogy lábuk se éri a földet, hanem másfél méterrel a föld fölött már ott is van Rómában az evangélium a római birodalom fővárosába. Igaz, hogy Pálnak közben össze van bilincselve a keze, igaz, hogy közben bizony nagyon súlyos viták, konfliktusok terhelik az első keresztényeknek az életét, és éppen ez van itt most kibontakozóban. Hogy van az, hogy nem csak a zsidók, nem csak körülmetélt zsidó, mózesi törvényeket betartó zsidók lehetnek Krisztus követői, hanem úgynevezett pogányok is, szó szerint a más népekből is. Anélkül, hogy először körülmetélnék őket, először vállalnák, hogy betartják a zsidó törvényeket, ilyen utak vannak, ha valaki be akar térni a zsidóságba, úgy hívják őket, hogy prozeliták, vagy istenfélők, különböző fokozatok vannak. Első meg másodosztályú tagjai a zsidó közösségnek, meg még harmadosztályúak is vannak, de hogy úgy legyenek keresztények, hogy mindezek a feltételek nem kellene teljesüljenek. Erről a nagy vitáról szól ez a látomás is, és maga Péter apostol, arra mindig rácsodálkozhatunk, és ne csak csodálkozzunk rá, hanem nézzünk is magunkba közbe, hogy az evangéliumok, meg az apostolok cselekedetei, meg egyébként maguk a páli levelek is úgy beszélnek a vezetőkről, Péterről, Jánosról, Jakabról, Pál saját magáról is, a többiekről nem is beszélve, hogy beszélnek róla, mint esendő, törékeny, tévedésekben, küzdelmekben egymással harcoló tanítványokra. És aztán amikor erre rátekintünk, akkor mindig csodálatos és bölcs látni azt, ahogyan az Isten ugye ezek által, a viták által is előre megy, kibontakozik, győz. A diadalmas egyház, ez ma nem nagyon népszerű, talán ezért olvassák kevéssé az apostolok cselekedeteit. Milyen jó, hogy nekünk ezt adja a bibliaolvasó kalauz rendje mára is, meg ezekben a napokban egészen pünkösd utánig. Pétert, és ez talán az első, ez az első gondolat, ami engem megragadott ebben a mai részben, Pétert, a vezetőt külön útra viszi a lélek. Egy olyan útra viszi, ahol nincs ott mellette és nincs ott körülötte az a közösség, amelyiket vezet. Egy olyan külön tapasztalata van, ami Mózestől elkezdve minden vezetőnek, ezért is olvastam a Debora énekét, minden vezetőnek egy komoly megpróbáltatás, meg minden közösségnek, aki körülötte van. Hogy olyan tapasztalatai vannak, olyan utakra kell mennie, ahol nincsenek mellette, nincsenek körülötte azok, akiket vezet, és akik a vezetésben mindig benne van, akik ott állnak és támogatják. És tudja, hogy az övéi között van, ott hoz döntéseket, ott teszik meg együtt a következő lépéseket, és akkor őt elragadja a lélek, elküldi a lélek egy különös útra, ahol nincsenek vele, egy idegen világba. Katonai kíséret is van mellette, hiszen egy római katona főember az, aki érte küld. Az út nem csak azért különleges, mert hogy nincs mellette a saját közössége, hanem ő nem gondolta eddig, hogy abból az elhívásból, ami neki van, az következik, hogy ő ilyen helyekre menjen. Egy római katonának, egy római katonai vezetőnek a házába belépni. Ezért ez a különös látomás a lepedővel, ami leereszkedik, hiszen tisztátalan dolog bemenni ebbe a házba. És aztán átéli ezt a történetet, megtörténik vele ez a különleges dolog, de aztán vissza kell menni. Vissza kell menni a saját közösségébe, ahol elszámoltatják. Ahol be kell számolni. Ahol számot kell adni arról, hogy most akkor mi is történt. Hol járt, mit csinált, kivel találkozott. Jól tette azt, amit tett, számot kell neki adni. Ezt nem lehet megspórolni, és ezt nem lehet elengedni, és a vezetőknek az a kísértése, az az egyik kísértés, mondjuk így, hogy úgy is tud támadni a gonosz, hogy aztán sértődötten magukba fordulnak. És azt mondják, ti ezt úgyse értitek. Mit tudjátok ti, hogy én értetek, milyen utakat jártam be? Hát inkább nem is beszélek róla. És akkor ez a befelé fordulás, ez a befelé forduló, hogyha ennyire lehetek nyílt, én szeretek nyílt lenni, még ha néha ez nem is tesz jót, elővettem azt a kis szöveget, amit 18 évvel ezelőtt a legkedvesebb barátomnak mondtam, a püspök szentelésén, Szabó Istvánnak, és van benne egy ilyen mondat, hogy nehogy befelé fordulj püspöki vezetői farkas magányba. Úgyhogy ez minden vezetőnek a kísértése, hogy azt mondja, hogy hát, mit értitek ti azt? De Péter nem így gondolja, és ezért az a különlegesség, hogy egyébként a Biblia nem szószártyár. Mi papok azok vagyunk sokszor szószártyárok, de az ige az nem szószártyár, és néha megdöbbentő, hogy hatalmas történeteket 3-4 mondattal elmond. Itt meg már harmadszor, vagy másodszor, tulajdonképpen 2,5-szer elmondja Péter részletesen, hogy mi történt. Mikor már előtte le van írva. Miért nem mondta nekik, hogy olvassátok el apostolok cselekedetei, egy írott könyv 10. fejezetében, már el van mondva az egész látomás. De miért kell neki ezt elmondani újra? Egyrészt azok miatt, akik az övéi, és azt szeretné, ha értenék, hogy mi történt, meg saját maga miatt is. Át kell meditálni, ha nem félreérthető a szó, hogy mi is történt velem. Ezért újra el kell mondani. És akkor itt jön a... És akkor, mert mi a tét? A tét nem az, hogy Pétert, ezt a csodálatos vezetőt, akiből aztán Róma püspöke lesz, és talán még a római pápák is bizonyos szempontból joggal hivatkozhatnak rá, ezt a csodálatos vezetőt megértsék, az is jó, ha megértik a vezetőt, hanem megértsük Isten cselekvését. Ez az igazi tét. Hogy az a belső küzdelem indul el itt, nem csak Péter körül, hanem Péterben saját magában is, aztán Pál apostol erről lesz nekik egy nagyon súlyos vitájuk, innen van az első apostoli gyűlés, az első apostoli zsinat, hogy hol vagyunk mi, amikor Isten cselekszik? Hol cselekszik, hogyan cselekszik, és mi hol vagyunk ebbe? Ezt kell együtt megérteniük, és azt mondanám, hogy alább mi se adjuk. Még akkor is, ha ez a nagy első alapvető döntés, hogy nem csak a választott nép lehet a Messiásnak a tanítványa, hanem mindenki, az egész világ minden népéből lehetnek a tanítványok. Még ha ez a döntés már meg is született, a mi döntéseim ehhez képest nagyon kicsik, de alább ne adjuk, minthogy hol és hogyan cselekszik az Isten, és ehhez képest hol vagyunk mi. Vezetők és vezetettek. A közösség együtt, meg külön-külön is. Ez a tét. És akkor itt van a pedagógia, hogy akkor hogy is viselkedik ebben a helyzetben Péter. Egy, nem arról beszél, amit ő csinált, hanem amit Isten tett rajta keresztül. Még az a szerénység is benne van, valószínűleg megfelel a tényeknek, hogy még el sem kezdtem beszélni, már leszállt rájuk a Szentlélek. Isten lelkével indul, nem azt mondja, hogy olyan csodálatosan prédikáltam, a Szentléleknek nem volt más választása, leszállt rájuk. Hát mégis, ha Péter prédikál, akkor ez a minimum, amit az Isten is hozzátehet, hogy elküldi az ő lelkét. Nem, fordítva. Nem arról beszél, és ugye nekünk már abba a korba menő embereknek, akiknek gyermekei, unokái vannak, talán valakinek már dédunokája is. Ez egy nagy kísértésünk, amikor szeretnénk az életünket úgy fölkínálni az utódainknak, a következő nemzedéknek, hogy értsék, hogy milyen csodálatos dolgok történtek, hogy magunkról beszélünk, nem arról, amit Isten tett az életünkbe, és akkor csodálkozunk, hogy azt mondják, hogy jó, jó, persze, tudjuk, ismerjük. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nem teologizál. Nem próbálja meg ezt az egészet az ószövetségi proféciákból, törvényekből levezetni, később ez majd megtörténik, de az első nem ez, hanem elmondani. Az első a narráció. Az első az, hogy elmondom, hogy mi történt. Velem, általam és bennem. És akkor itt van egy visszafogottság, amit szinte nehezen lehet érteni, hogy mi is a baja a kérdezőknek? Mi is a baja azoknak, akik ott vannak ebben a közösségben? Azt azért nem merik mondani, mert hogy kezdődik, hogy meghallották, hogy a pogányok is befogadták Isten beszédét. Na, azt azért nem merik megkérdőjelezni, hogy hát azt is lehet. Meg azt is tudják, hogy megkeresztelkedtek. Azt sem merik megkérdőjelezni, hanem mit kérdőjeleznek meg, ami ehhez képest nekünk bagatelnek tűnik. Miért mentél be? Az Isten magánügye, hogy a pogányokat is megszólítja, de te zsidó ember vagy, miért mentél be? Hogy jössz te ahhoz, hogy bemész a pogányok házába? Hát ez tiltja a törvény. Megszegted ezeket az előírásokat. Az, hogy befogadták az igét, meg megkeresztelkedtek, az az Isten dolga, de te miért mentél be? Keresztények, Krisztus tanítványai lehetnek, de be is menjünk hozzájuk. Innen indul megint minden, ami ma bennünket foglalkoztat, feszít, mint Krisztus népét, mint egyházat, az innen indul. Konfliktusba is, meg áldásba is. Ezt úgy nevezték el a teológusok, vagy a félteológusok, hogy inkulturáció. Hogy van az, hogy találkozik egy idegen kultúrával Krisztus üzenete, és akkor abból mi lesz? Szabad-e elnevezni, hogy a katolikus világban egyszerűbb nekünk, mintha most a protestánsokról beszélünk, szabad-e elnevezni az indiának ősi nagy anyját, szabad-e elnevezni Szűz Máriának, szabad-e azonosítani vele? Abba Mária, vagy Baba Mária, vagy gondoljunk Csíksomjó. De mehetünk tovább is azzal, hogy amikor megnézzük a csodálatos, különleges kazettáit, fakazettáit a Tákosi templomnak a Tiszántúlon, tele ősi, mondjuk így pogány, magyar, ős-magyar motívumokkal Isten házában. Ez így rendben van, vagy azt kéne mondani, hogy ez pogány, ez ne, miközben lelki pásztoraink csodálatos könyveket írnak a megfejtéséről, hogy mit is akart ott elmondani magáról, meg a világról, az az egyszerű tákosi asztalos mester, aki ott kifestette a kazettákat. Inkulturáció. Meddig lehet elmenni? Mikortól fölvizesedés, mikortól hamisítás, hamisítvány, és mikortól van az, hogy Isten igéje úgy alakítja át annak a népnek a kultúráját, úgy veszi használatba, hogy az Krisztusról beszél most már, és nem valami idegen dologról. Nagyon mély és ősi kérdés. Itt az alapkérdés az, hogy törvényhű zsidók mit kezdjenek azzal, hogy a törvényt nem ismerő, és éppen ezért nem tisztelő és be nem tartó emberek is Krisztus tanítványai lesznek. Péter tehát nem érvel, hanem elbeszél. Elmondja azt a történetet, hogy mit tett vele és általa Isten, most akkor én is elbeszélek két apróságot, az egyiket már talán hallottátok is tőlem. Én ezt az inkulturációt gyerekkoromban, és nagyon hálás vagyok, az életem egyik fontos témája, a cigányokkal kapcsolatban éltem át abba a kis faluba, ahol felnőttünk Nekézsenybe, ahol édesapám lelkipásztor volt, és édesanyám volt az az áldott asszony, aki minden vasárnap délután összegyűjtötte a cigány gyerekeket a parókia udvarára, télen a gyülekezeti terembe, és akkor habos kakaó, kalács, még volt, itt meg is kellett fürdetni, mindenkinek is arantmondás, kívülről meg kellett tanulni. 45 év múlva találkoztam az egyik ilyen cigány fiúval, aki egy fogatlan cigány primás Ózdon, és elmondta az aranymondást, amit édesanyámtól tanult. És aztán ugye ebből az lett, hogy akkor megtanulták a betlehemest, és akkor a templomban a betlehemest elő fogják adni, és közölték a presbiterek, hogy hát a cigányok nem jöhetnek be a templomba. Apám, aki egy paraszt gyerek volt alapvetően, ő ezt azért értette, úgyhogy ő nem is nagyon tudott érvelni. És akkor mondta édesanyám, majd én elmegyek a presbiteri gyűlésre, és elmondom nekik, na, mi lesz ebből a polgárlány, meg a katonatiszt lánya, itten majd a presbiterekkel, ezekkel a fölműves gazda emberekkel, nehogy már egy nő mondja meg, hogy majd akkor mi lesz a templomba. És bement édesanyám, és megkérdezte, hogy miért nem lehetnek be a cigányok a templomba, és akkor mondta az egyik presbiter, hogy azért, mert büdösek. És akkor édesanyám azt mondta, hogy és abban gondoltak már itt karácsony kapcsán, kedves presbiter testvérek, hogy milyen büdös volt abban az istálóban, ahol Jézus született? Ha Jézusnak jó volt, nekünk is jó lesz. Ez se teologizálás, hanem a történetnek az újramesélése, a karácsonyi történeté. És aztán, ha már az ételeknél tartottunk, én nekem a kedvenc barátaim a cigány gyerekek voltak, és édesanyám azért, mert egészségügyből jött, szülésznő volt, azt mondta, hogy hát azért ott a kézmosás, meg ezek a dolgok, egyet kér, hogy ne egyek sose, ha ott vagyok. Hiába kínálnak, ne egyek. Ha eszek is, húst azt semmiképpen ne egyek. És ha hússal kínálnak, azt ne egyek, de ha netán ennék is, pörköltet semmiképpen nem. Ugye? És ez stimmelt is, a cigányok bizony a dögkútból kihúzták a döglött beteg állatot, megfőzték, megették. Azt már csak pörköltnek volt, jó? És akkor emlékszem, mikor egyszer hazamentem, és kérdezte, hogy ugye nem ettél? De ettem. De nem húst, de húst. Pörköltet? Pörköltet. Semmi bajom nem lett tőle, és aztán 40 év múlva megtudtam, vagy 50 év múlva, amikor foglalkoztam ezzel, hogy 7 órán keresztül főzik ecetbe ezt a húst a cigányok, és aztán íze attól van, hogy nagyon megborsozzák, megpaprikázzák, fokhagyma, és így semmi bajuk nem lesz tőle, úgyhogy nekem se lett semmi bajom. De aztán emlékszem, amikor ezek után azért éreztem, hogy ez az enni való, ez nem úgy van, és az egyik cigányháznál rántottát csinált éppen az anyuka, és megkínált vele, és azt már úgy én se akartam valahogy megenni, ott láttam, hogy ez nem olyan, mint nálunk, aztán csak ettem belőle. És büszke voltam magamra, édesanyám megdicsért, hogy rántottát, az lehet, persze. És akkor attól kezdve ez a cigányasszony annyira büszke volt rá, hogy a lelke, a papfia, így hívták a papfia, aztán hozzátették később, hogy papfi, gaszfi, de akkor még ez nem így volt. A papfia evett a rántottáiból, hogy mindig, amikor a faluba találkoztunk, már menekültem el, mindig rá szólt, hogy Zolika, ugye milyen finom volt a rántotta, amit nálunk ettél? Amit szégyeltem a barátaim előtt, hogy én a cigányoknál rántottát ettem. Na, ennyit a narrációról. De most inkább beszéljünk arról, hogy arról a mondatról még, mert az is egy különleges mondat, és ezt hallottuk nem is olyan régen egy más összefüggésben, amikor azt mondja Péter, hogy ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istennek a munkáját. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a homoszexuálisokhoz való keresztény viszonyról volt szó, és provokálták a Ferenc pápát ezzel, hogy akkor mi van, és hogy van, és akkor ő ebben az összefüggésben azt mondta, hogy ki vagyok én, hogy elítéljem őket. Péter utódja, római pápa, idézte Pétert, nem tudom, hogy érzitek-e, hogy hol hamisított. Erre az egyik kedves katolikus barátom azt mondta, hogy megkérdezze, ki vagyok én, hogy elítéljem őket? Hát te vagy a pápa. Mondd meg, hogy mi a helyes és mi nem, ez a dolgod, mert vezető vagy. Két dolog az, amikor azt mondom, hogy ki vagyok én, akadályozom az Isten munkáját, meg a másik az, amikor úgy térek ki egy válasz elől, hogy magam előtt tolom az Istent. És az Istenre hivatkozva elbújok a válasz elől. Elfogadni és megérteni Isten akaratát, ez a feladat. Tehát Péter nem elnyitja azokat, akik kérdezik, hanem elfogadja Isten akaratát, és meg akarja érteni. És itt jön a teológia, és bizony innen, ettől kezdve Pál apostol összes levele, e körül a gondolat körül, hogy mi lesz Izraellel, mi lesz a törvényhű zsidókkal, hogyan lehet megérteni Isten akaratát, ez teológia, ez hitismeret. Ennek utána kell menni, ezért hasogatni kell az igét. Először elmondjuk és rácsodálkozunk, majd aztán bizony megértjük, mert hit az nincs ismeret nélkül. Mennyi nekifutás lesz, még erről szól az apostolok cselekedetei ennek, hogy hitbeli teológiai megalapozása legyen annak a döntésnek, amit először elfogadnak itt, és ezért fontos nekem, hogy amit így fordítanak itt az új fordítás, hogy megnyugodtak, de hogy nyugodtak, nagyon nyugtalanok voltak, de elcsendesedtek. Az első reakció arra, hogy mit tett az Isten, az a csönd. Most maradjunk egy kicsit csöndbe, és próbáljuk megérteni. És még mielőtt megértenénk, dicsőítsük Istent azért, amit tesz. Rácsodálkoznak. És ez az utolsó gondolat, mire csodálkoznak rá? Ugyanazt az ajándékot kapták. És azt mondja Péter, hogy ugyanaz a lélek, ugyanaz a Szentlélek szállt rájuk, ugyanúgy, mint ránk pünköskor. Ez az ugyanaz. Micsoda mélysége van ennek az ugyanaznak. Fölfedezni, hogy az Isten munkája másoknál, akik teljesen mások, az ugyanaz. Hogy emberekben ugyanaz a lélek, ugyanaz a keresztség, ugyanaz a hit, ugyanaz a Krisztus, ugyanaz a döntés, ugyanaz. Miközben meg mi mit látunk? Mennyire más. Ez se olyan, az se, amaz se. Semmi nem olyan, ahogy nálunk van. Hát azért olyan nem lehet, mint nálam. Vagy gyengébb, vagy lehet, hogy erősebb, de mindenképpen más. És azt akarja mondani ennek a történetnek a végét, a lényeg ugyanaz. A lényeg ugyanaz, hogy mindannyian megváltásra szorult emberek vagyunk, mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian megváltottak vagyunk. Mindannyian meg vagyunk kínálva megváltásra. Ez ugyanaz. Ebben nincs különbség. És ezért ezt mondja ez az ige, és ezért folyik a küzdelem a következő fejezeteken keresztül, hogy csodálkozz rá erre az ugyanazra, és ne engedd el homályosítani, akkor se, ha ezt sokan így szeretnék, és néha te is így szeretnéd, hogy ez inkább legyen homályos. Amen. Imádkozzunk. Szeretünk téged, Urunk, Jézus Krisztus. Szeretünk téged, a mi testvérünket. Idegenségedet és közelségedet szeretjük, és köszönjük, hogy itt vagy. Gazdag voltál, szegényé lettél, hogy minket gazdaggá tégy. Neked hiszünk, benned látjuk az Atya jóságát. Te vagy az út, mely minket az Atyához vezet. Te vagy az igazság, melyet érteni tudunk. Te vagy az élet. Nálad akarunk maradni. Te megváltó, halál felett győzedelmes, minden hatalom és erő ura, benned bízunk, téged követünk. Istenből jött lélek, Szentlélek, benned van örömünk, te eleven tűz vagy, izzó parázs a szívünkben. Köszönjük, hogy eljössz. Te a szabadság lelke, aki minden szolgaságból kiváltasz minket, te a bátorság lelke, aki betöltesz bennünket, te a békesség lelke, aki legyőzöl minden gyűlöletet. Te a szeretet lelke, akiben minden kétség véget ér. Jöjj el, gyújts fel bennünket, tölts el, gyógyíts meg, erősíts meg, járj át, emész meg. Te a tanástalanok tanácsa, betegek vigasza, haldoklók világossága, boldoggá teszel bennünket, ezért dicsérünk. Szent Háromság, Szent Isten, te olyan világosságban laksz, melyet senki sem szemlélhet. Téged imádunk. Szavakkal és tettekkel dicsérünk, dicsérjük rejtett mélységedet, nagyságod és méltóságod, jóságod és irgalmad. Semmik vagyunk nélküled, minden vagyunk, ha benned vagyunk. Tied, Szent Isten, hitünk, hálaadásunk, testünk és lelkünk, egész életünk. Találjon tetszésre szerény imádságunk nálad, amíg majd színről színre láthatunk és dicsérhetünk téged. Amen. Álljunk föl és úgy imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, képpen a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.